Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Több rendbéli összecsengése a dolgoknak okozza azt, hogy ma Apáczairól beszélünk. Errefele jövet a buszon egy Cserei Mihály nevű sofőr vezetett. Én magam az egykori apácai tanoda tövében vagy szomszédságában tanultam. A nagyobbik lányom az Apáczai Elméleti Liceumban jár, és a mai vendégem pedig szintén Apáczairól fog beszélni, hiszen Apáczait Apácán ünnepelték a múlt hétvégen egy háromnapos rendezvény keretében. Ősz Sándor előd a mai Tetőterasz meghívottja, levéltáros, egyháztörténész, egyetemi adjunktus, nem is tudom, tanár úr, akkor hogy kezdjük? Melyik titulussal? Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm én is a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Mind a kettő egyformán fontos, bár levéltáros már csak félállásban vagyok, de azt szoktam mondani, hogy a félállás nem fél szívet jelent.
Ez a levéltárosság közelít a mai témánkhoz, hiszen Apáczai könyvei és művei, ez volt az előadás címe, amivel a szülőfaluban gazdagította a programot. Volt egy ilyen kiállítás itt a 400-as Apáczai kolozsvári keretében is, meg lehetett tekinteni ezeket a munkákat. Miről szól ez a könyv történet? Mert ugye tulajdonképpen arról beszélünk, hogy egy könyv, ahogy megjelenik, előélete, maga a nyomtatás, aztán, hogy hallódik, kerül elő, bejegyzések, sérülések, mindenféle sztorik vannak a könyvek környékén. Izgalmasak és fordulatosak.
Az, és a klasszikus latin mondás azt mondja, habent sua fata libelli, megvan a könyveknek is a maguk sorsuk, viszont én ezt elmondtam az Apáczai kiállítás megnyitóján is, hogy inkább úgy forgatnám ezt a mondatot, hogy a könyvek tükrözik a tulajdonosuk sorsát. És a művelődéstörténetnek, egyháztörténetnek, akár a köztörténetnek is nagyon értékes forrásai lehetnek a könyvek. Nem csak maga a nyomtatott könyv és a nyomtatott betű, ez azért már egy jól ismert, viszonylag széles körben kutatott dolog, hanem a könyveknek a kéziratos bejegyzései. Azt szoktam mondani, hogy az ember a dolgozó szobájában a legőszintébb. Na nem volt ez másképp a 16-17-18. Századi nagyjaink esetében is, amit a könyvükbe beírtak, amilyen gondolatuk előjött a bizonyos sorok olvasása vagy bizonyos témák olvasása során, az általában őszinte gondolat volt, és ha kellőképpen sűrűn jegyzetelt az illető, akkor akár az életrajzokat tudjuk a könyveknek segítségével, a könyvbejegyzések segítségével kiegészíteni, akár teljes életrajzokat is sikerül időnként rekonstruálni.
Lényegében az Apáczai esetében a születésdátumát ugye pontosítja az enciklopédiája révén, tehát ott van egy olyan konkrét utalás, ami nagyjából a földi pályának a kezdetével kapcsolatos kételyeket némileg elhárítja. 34 esztendő, ez egy nagyon rövid krisztusi kornál picivel hosszabb, tragikus végű pálya. Mennyit lehet jegyzetelni ennyi idő alatt? Még ha az ember, mondjam azt, hogy munkamániás, mint ahogy Apáczairól feltételezzük, hogy az volt.
Nagyon sokat. És lehet nagyon keveset is. Egyébként a jegyzetelés is típustól függ, ismerünk olyan értelmiségit, akinek több mint 150 könyve maradt fenn, és egyetlen széljegyzet nincs bennük. Tehát valószínű, hogy a fegyelmezettebbeknek volt jegyzetfüzetük. Bot Péterről például ezt tudjuk jó, hogy ő jó 100 évvel későbbi, de Bot Péter jegyzetfüzetekbe jegyzetet, akár tematikusan is, ezek némelyike fenn is maradt. Apáczai élete valóban rövid, de ha megnézzük a kortársakat, akkor nem egy ritka jelenség ez, sajnos. Az nem csak toposz, hanem tény is, hogy az értelmiségi könyvek között élő ember általában fizikailag gyengébb, kevésbé edzett, és az antibiotikum még nem létezett, úgyhogy az Apáczait is valószínűleg az úgynevezett száraz betegség, a tüdőbaj vitte el.
Úgy, hogy tulajdonképpen ő megjár egy nagyon érdekes pályát, mert hogyha azt nézzük, hogy elindul otthonról, valószínűleg, ahogy az életrajzi adatokból ki lehet mazsolázni, segítségre, támogatásra van szüksége, és ezt rendre megkapja, tehát a hollandiai út is lényegében egy püspöki stipendium révén jön össze. De nekem az volt az izgalmas, ahogy így újraolvastam, hogy tulajdonképpen ugyanazt járja be, tehát ugye van Apáca, Kolozsvár, Gyulafehérvár, aztán kint hollandiai, és akkor megint vissza Gyulafehérvár, Kolozsvár. Tehát, hogy hát Apácára nem jut vissza, vagy legalábbis nem tudunk róla, valószínű hazalátogathatott időnként, de hogy ez a körkörösség, ez a visszafele térés, ez nagyon izgalmas, és viszi magával a könyveket, illetve a kéziratokat úgy, hogy tulajdonképpen a hát félig elkészült mű fejezeteivel jön vissza, ugye Erdélybe, erről szól a történet. Lett volna mód arra, hogy ott befejezze, vagy ezt a hazahívás, hazajövetel, ez megbolygatta a könyv írás, a könyv anyagának összeállítása közben. Látunk néha olyan esetet nála, hogy feltehetően elhamarkodja, vagy elsiet bizonyos részeket, a Lokikácskát például nagyon gyorsan befejezi.
Érdekes az ő története. Úgy tetszik tipikus, ha úgy tetszik atipikus. Apáca egy speciális státusú település, a lakossága magyar, közigazgatásilag a barcasági százkáptalanhoz tartozik.
Nem tisztázott, hogy nem szabadok voltak, szabadosok voltak, vagy várjobbágyok. Igen. Valahol ott ez a cserei, ez nemesi eredetre utalna, de nem meggyőzően.
Nem meggyőzően, és ezt összeírások alapján kutatták, talán kaptak nemességet, talán bölöni ág is van a családfában, ugye az olt túlsó partján van szinte szembe. Igazából Apácának a felekezetét sem ismerjük az apácai születésekor, ugyanis
átmenetben volt
valahol,
éppen.
Valahol átmenetben volt. A falu és az egész barcaság a 17. század 80-as éveitől kezdve meggyőzően evangélikus, amikor két nagy lelkész dinasztia, Szeliek és a Privigyeiek, akik felvidékről jönnek, és meggyőződéses luteránusok végrehajtanak ott egy fordulatot. Tény az, hogy a református kollégiumokban a 17. században rengeteg apácai nevű diák fordul meg, akik később lelkészek lesznek, akár Apácai Anániást említhetjük, vagy Apácai Tamást, a János öccsét, aki később hivatalnoki pályát fut be, tehát, hogy ebben a családban több szellemi erő van, és nem csak Csere János az, aki most kitér, tehát a felekezet tekintetében bizonytalanok vagyunk, egy kicsit az az érzésem, hogy valahol átmenet reformátusok, luteránusok között, mert ezeknek a gyülekezeteknek a lelkipásztorai háromszéki református eklésiákból jönnek, mennek, viszont az is tény, hogy Apáca soha nem tartozott egyetlen református egyházi struktúrához sem. De a tordai országgyűlés, az 1568-as tordai országgyűlés megengedi azt, hogy egy egyházi struktúrán belül több felekezet is létezzen.
Hát ez az ökuménia, ami már úgy működött, hogy nem kellett a tordai momentum, csak statuál egy már létező állapotot.
Így van. A Kolozsvárra jövetel az egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért Kolozsvárra, miért nem Brassóba. Brassóban akkor még vannak magyar ajkú diákok, és Brassóban van egy magyar gyülekezet is. Az időtájt valószínű, hogy ez a partikula rendszernek köszönhető, ami úgy nézett ki, hogy az anyaiskola kiküldte az iskolatanítót, rektort az illető falvakba, közösségekbe, ők pedig visszaküldték a tehetségesebb diákokat az anyaiskolába, és ez egyfajta tananyagbeli függést, cserét, kapcsolatot is jelentett.
De ez meglátszik az apácai reform kísérleteibe is, tehát ő is az intézményen belül reciklálná, úgymond a tanszerűen, személyzetet is küldené fel, és forgatná ott a saját általuk kitermelt ugye, oktatókat.
Tehát valószínű ezért kerül Kolozsvárra. Kolozsvári tanulmányainak a kezdete az is egy bizonytalan történet. Általában a kollégiumok törvényeit 16-18-19 évesen írták alá a diákok az időtájt, viszont azelőtt ott volt az alsóbb iskola, az alsóbb osztályban nem iratkoznak be hivatalosan, tehát nincs beiratkozási anyakönyv, úgyhogy e tekintetben meglehetősen homályban vagyunk, de az biztos, hogy az alsóbb osztályok némelyikét is kolozsvári kollégiumban végzik.
Van olyan jelzés, utalás, hogy megszakadnak ezek a tanulmányok. Jutott-e elébe a kutatás, hogy kiderítse, hogy akkor ez most betegségről szólt, anyagi problémákról, egyéb tényezők akasztották el?
Apácaival kapcsolatban új adataink e tekintetben nincsenek. Az viszont tény, a mintázatot ismerjük, hogy időnként, ha elfogy a pénzük ezeknek a diákoknak, akkor elmennek tanítóskodni egy falusi népiskolába, ahol egy kicsi pénzt gyűjtenek. Ez a tanítóskodás nem csak a szószoros értelemben a gyerekek oktatását jelentette, hanem amolyan segédlelkészi munka volt, tehát végezték a reggeli esti istentiszteleteket is a lelkész hiányában, akár vasárnap is prédikációt olvastak fel, szigorúan olvastak fel a lelkész megbízásából, tehát ez egy pénzszerzési lehetőség volt, és azt viszont tudjuk, hogy az a Porcsalmi András, aki Gyulafehérvári kollégiumnak a diákja, és nem peregrinál, viszont a jegyzetei fennmaradtak, és ebből látjuk, hogy egy jól képzett, humanista tudományokban is széles látókörrel bíró oktatóval van dolgunk. Porcsalmi András az, aki felfedezi, és...
Kolozsváron, tehát ő az ő mestere vagy.
Kolozs az ő mestere, igen. És aztán később munkatársak lesznek, ha úgy tetszik, Apáczainak alárendeltje lesz, de a könyvbejegyzésekből az derül ki, hogy a barátságuk mindvégig töretlen. Tehát, hogy ez a mester-tanítvány viszonylag egy kicsit átalakul, de úgy látom, vagy legalábbis úgy látszik a forrásokból, hogy semmi sem árnyékolja be, ami egy nagyon-nagyon szép történet, és akár filmre, vagy színpadra kívánkozó történet is lehetne.
Van Gyiszabó Bélának egy 1946-ból származó metszete, és nem véletlenül könyvvel ábrázolja Apáczait. Ez így aztán klasszikusan ugye be is ívódott valahogy a róla alkotott image-be. Mitől függ az, hogy mennyi könyv maradt meg egy meghatározó személyiség könyvtárából a véletlenen kívül? Hogy mennyire figyeltek a hagyatékra, hogy mennyire alakult ki az, hogy a halála után valakinek az ingóságait rátestálja egy intézményre, egyházra, iskolára, közösségre, hiszen akkor még nem feltételezhető, hogy muzeográfusok járták, szelték keresztül Kassula vidéket, és figyelték a gyászjelentéseket, és ahogy megjelent egy ilyen tragikus pillanat, mint egy decemberi nap, ugye, amikor Apáczai eltávozik az élők sorából, akkor hirtelen ott van, és azt mondják, hogy jó, akkor mi most mentünk. Ezt azért kérdem, mert a levéltárosként ön sok esetben utolsó pillanatban érkezik, amikor már, hát nem azt mondom, hogy dobnák ki a szemétbe, de az állaga annak az iratállománynak, vagy dokumentum állománynak már nagyon-nagyon aggodalmat okozó, és akkor közbelép a szakember, de hát akkor nem voltak ilyen szakemberek.
Igen, ez valóban így van. Szorványvidéken ismerjük az utolsó mohikánokat egy-egy faluban, és amikor megérkezik a gyászhíra, akkor azonnal megy a telefon a lelkész felé, hogy jó, itt ma már nincs gyülekezet, és akkor a kulturális örökségét a gyülekezetnek urasztali edényektől, textiliákon át iratokig ki kell onnan menekíteni, és akkor valóban elindul a mentőkommandó. Hát ez még a 20. században sem feltétlenül működött így az erdélyi tájakon, nem, hogy a 17. században. Szerencsések olyan értelmiségiekkel kapcsolatban vagyunk, akinek fennmaradt könyvjegyzékük. Vagy ők írták össze, volt ilyen is, önszorgalomból készítettek a saját könyvlertárt, vagy a halálukkor eladták, elárverezték, hogy mondták, elkótyavetyélték, és ennek nem volt olyan pejoratív jelentése, mint amit ma használunk. Elárverezték a könyvtárat, és akkor ehhez készült egy lista, ami ugye rövidített cím, de ma már olyan adatbázisokkal rendelkezünk, hogy 95%-os pontossággal meg tudjuk határozni, hogy milyen munkák voltak a könyvtárban.
Még azt is, hogy kihez vándorolt, ki vette meg, legalábbis első körben.
Ha a jegyzék pontos és beírták, akkor igen. Másképp csak akkor, ha példány szinten fennmaradt az illető munka, ám sajnos legtöbb értelmiségi esetében ilyen könyvlistánk nincs.
Apáczai se készített?
Apáczai se készített, vagy legalábbis nem maradt fenn.
Akkor csak satszaink vannak, vagy megbecsülhetjük azt a könyvállományt, amivel ő rendelkezett.
Igen, analógiák alapján 200 kötetnél többre kell gondolnunk. Egy átlagos lelkészi könyvtár a 17. században 100-150, maximum 200 kötetnyi volt, tehát Apáczai, ahogy tudása, úgy valószínűleg a könyvtára is átlagon felüli volt. Tehát
szállítani is nehéz, tehát gondolom, hogy egy jó része az a holland tanulmányút során gyűlt össze, és akkor ahogy jön haza, hát nyilván hozza magával nem csak a feleséget, hanem a könyveket is.
Így van, a könyvtár megalapítása alapozása már megkezdődik az itthoni tanulmányok alatt. Apácainak egyetlen kötetét, olyan kötetét ismerjük, amit 1641-ben szerzett, tehát még biztos, hogy itthon itt van, és valószínű, igen, hogy kolozsvári diák, tehát megjelennek 14-15-16 éves korukban az értelmesebb diákok elkezdik a könyvtárokat megalapozni, aztán jön a boom, a peregrináció. Diákjaim szokták kérdezni, amikor erről beszélünk, hogy mit tanultak külföldön, és én akkor erre azt szoktam meghökkentően mondani, hogy semmit. Miért, és hozzáfűzöm a magyarázatot, úgy, ahogy mai értelemben, akár most is valaki elmegy egy-két évre külföldre tanulni.
Speckurzusra, igen.
És egy kutatási projektbe száll be, vagy éppen a doktori dolgozatának bizonyos fejezeteit írja meg, vagy sorolhatnánk, aki ebben a cipőben jár, biztos, hogy N+1 példát tudna erre mondani. Tulajdonképpen a diákok nagy részének a peregrináció egy-két évig tartott, és három dolog miatt volt ez jelentős. Egyrészt rácsodálkozás a nyugati világra. Azzal kezdődik, hogy átöltöznek Bécsben, mert ezt a magyaros öltözetet, amiben itt a deákok jártak, maskarának tartják.
Ez egy a modernizációnak a külső része, ugye?
Igen.
A látható része.
Igen, átöltöznek, vagy modernizáció, inkább alkalmazkodásnak nevezném. Átöltöznek. Mennek, és igazából az odaút az egy véletlenszerű út, kiveszi fel kereskedők szekerére, időnként hajóra.
Ez is egy tanulási folyamat lényegében,
igen,
ahogy haladnak,
igen,
nyugatra.
Közben naplókból tudjuk, hogy átverik őket, tehát ez egy ilyen nagyon véletlenszerű és ilyen fejkapkodós történet. Uh-huh. A hazaút már sokkal inkább tervezettebb, és akkor már útba ejtenek olyan látványos állatkerteket néznek, egzotikus állatokra csodálkoznak rá, amiből már nyugaton kezd a gyarmatbirodalmaknak köszönhetően elsőbb a Németalföld ezek megjelenni. Tehát ez az egyik, a nyugati világra való rácsodálkozás. A második a kapcsolatépítés. Az egyetemeken lett legyen az bármelyik külföldi, és ez a 16-17. Századra egyaránt igaz, a leghíresebb vezető professzorok, akik tulajdonképpen az összprotestáns világnak is elismert értelmiségei, ideológusai, egyházpolitika alakítói, különös figyelmet fordítanak a magyarokra, és ezek személyesen fogadják a magyar diákokat, érdeklődnek, ezek a diákok akár levelet visznek fejedelemtől, püspöktől, korábbi diákoktól, és megvan ez a dialógus, sőt, ezek a híres professzorok meg is ajándékozzák őket olyan összegekkel, ami bizonyos ideig az önfenntartásukra is elég, illetve a leghíresebb professzoroknak az óráin vesznek részt, tehát a legerősebb vagy legmarkánsabb teológiai, szellemi áramlatok.
Akkor mégiscsak tanulnak valamit.
Igen, de egy ilyen bele, tehát a mai, nem azért mondtam így, hogy nem mai, hanem hogy ebbe kóstolnak bele. A harmadik és nagyon fontos az értelmiségi könyvtár megalapozása.
Tehát amit ott egyrészt hát elolvasnak, valószínűleg kijegyzetelnek, tanulnak, meg haza is hozzák, ugyanakkor is ez a plusz érték.
Így van, van olyan könyv, ami tankönyv, tehát látszik, hogy tele van jegyzetelve, és tudjuk, hogy éppen az illető professzornak a kurzusait hallgatta az illető, tehát ott volt előtte a könyv, és amivel kiegészítette a professzor a mondani valóját, azt ő lejegyezte a lapszélre, viszont ami, és az a műfaj, ami kiemelkedik a beszerzések között, az a Biblia magyarázat. Akik kimentek, többnyire tudták, és 90%-uk különösen a 16-17. Században lelkészi szolgálatra jött vissza. Tehát ők tudták, hogy nekik prédikálni kell, és ahhoz kell megfelelő muníciót beszerezni. Nagyon érdekes, hogy akár antikvár, tehát hogy Calvint még a 18. században is vásárolják, mert ő egy olyan, igen, szerző, és
jó, lehet, a Kályhához visszatérni.
Lehet itt elkésett dolgokról beszélni. Nem szeretem én ezt a modernista, igen, vagy picit akár marxista szellemű, hogy a haladók s a maradiak, és ha valaki 100 éve korábbi irodalmat olvas, az maradi, és mindjárt reakciós. Nem szeretem ezt a megbélyezést. Egyébként az erdélyi lelkészek ma is használják például Calvint az ige hirdetésre való készülésbe. Én magam is el szoktam olvasni, tehát, és ennek a megalapozása Apácainál sincs másként, több Utrechtben vásárolt könyvet ismerjük. Úgy tűnik, hogy az utrechti könyvpiac az, amelyik legszélesebb körű és legpezsgőbb.
És hát a három egyetem közül ugye az egyik, ahol nő megfordul.
Igen.
Az utólagos feldolgozásra azért én így, amit láttam, az meglepő. Például az, hogy az apácai művekre való reflektálás és azok kiadása, válogatás és fordítás, ugye azt is feltételezi ez a munka, az aránylag későn kezdődik. Tehát ez az Orosz Lajos féle megközelítés az első, amiről úgy tudunk, de hát századok telnek el a halála és a újra felfedezése, vagy újra kínálása között. Mi van a cezurával? Mi van közte?
Érdekes a kérdés és a felvetés, őszintén soha nem gondolkoztam el rajta, de úgy érzem, hogy az egyház történetünkben vannak lokális emlékezetek, és majd ezek csak a 19. század legvégén érnek, ha úgy tetszik, globális vagy országos emlékezetté, hogy így fogalmazzak. Úgy gondolom, hogy apácainak a lokális emlékezete Kolozsváron él folyamatosan. Ennek bizonysága az is, hogy levéltárunk őrzi azt az úgynevezett apácai albumot, amit 1656-ban Kolozsvárra kerülése pillanatában apácai pergamenbe kötött, valószínűleg helyi könyvkötővel, és az első táblájára ráírja, hogy ezt ő a kolozsvári kollégiumnak ajándékozza, és beleírja, belemásoltatja diákokkal az Oratio de Summa Scholarum Necessitate, az iskola felettébb szükséges voltáról című székfoglaló beszédét. A héber és görög idézeteket nem bízza a diákokra, azt ő maga saját kezeg írja be, és a szövegbe is helyenként belejavít, ez látszik.
Nem csodálkozom, hogy ezzel a héberrel így, hát hogy mondjam, csínyán bánt, mert vannak információim, hogy jelenleg is a teológián a héber az egy nagyon munkás dolog, és mondják tanárok, hogy azért már nincs az a nagy ándunk, mint annak idején. Van egy generációs, hát hogy mondjam, kényelmesség. De ne menjünk ebbe bele, csak így bevillant, hogy a héber az, mint mumus, ott volt, és valószínű ott van most is.
Igen, most is ott van, most már én nagyon örülök annak, hogy a diákok megértik azt, hogy nem kell nekik mindenkinek hébertudósnak lenni, viszont egyrészt az ige hirdetést megtermékenyíti, ha egy kicsit bele tudunk szagolni az eredeti szövegbe, másrészt pedig azzal, hogy nyelvet tanulunk, annak az embernek a gondolkodását tanuljuk meg, aki a Szentírást lejegyezte.
Nyelvtanulás. Hát apácai szempontjából ez nem volt gond, mert nyelvek garmadáját vagy beszélte és megtanulta, vagy ismerte. Tehát egy poliglott figurával állunk szembe, ami hát nem tudom mennyire volt korra jellemző, ilyen mértékben, ahogy ő művelte ezt, azért itt sorolhatjuk és elfogy az ő tújunk, ahogy a nyelveket listázzuk.
Így van, de még egy pillanatig, ha az emlékezetre visszatérünk, egy kicsit nagy volt a kitérőm az albummal, ezt az albumot 1948-ig aktívan használ a Kolozsvári Református Kollégium, minden tanár beleírja az életrajzát. Tehát idős kántor Lajos igazgatónak is még benne van az életrajza, és ahogy kinyitják, ott apácai, és a kollégium nagy kegyelettel őrizte apácainak két autográf levelét, amelyet állítólag az államosítás éjszakáján valaki kilopott az iskolából, és letett a püspök asztalára.
És így maradt meg.
És így nem került állami kézben, szerintem megmaradt volna az állami levéltárban is, hogy megmaradt a kollégium levéltára, de valaki akkor úgy ítélte meg, hogy ez az erdélyi egyházkerület tulajdonába kell maradjon, és a levéltárunk mai napig őrzi.
Mennyire lehetünk hálásak a nem ismert, vagy kevésbé ismert akkori levéltárosoknak, vagy könyvtárosoknak azért, hogy mégiscsak megmaradt nem csak az enciklopédia, nem csak a logikácska, nem csak a különböző vitairatai. Egyébként, ha tételeket nézünk, az apácai életmű korából is adódóan ez a 34 év nem engedte meg, nem túl testes. Ugye hát az enciklopédia az 400 valahány oldal, de a többi munka azért az úgy, hogy ott van. Nem mondhatjuk azt, hogy könyvtárnyi munkát hagyott ránk.
Így van, ahogy elhangzott, valóban az életkora is behatárolta ennek az életműnek a terjedelmi korlátait. Úgy érzem, hogy az enciklopédia az egy nagy mű, és egy kicsit, hajaz ez az életmű a Szent Simonnár Albertére, hogy ezek az emberek valamiért külföldön tudnak maradandó írásbeli munkákat hátrahagyni.
Túlzás, ha azt mondjuk kicsit tényleg sarkítva, hogy egy műves szerzőről beszélünk. Tehát tulajdonképpen nyilván logikácskát sem akarom lenézni, vagy hátrébb sorolni, de hogy mindenki ezt mondja. Hát nyilván az iskolák fölött szükséges volt erről, meg még van ugye a gyulafehérvári székfoglalója is, meg még vannak dokumentumok, de hogy óhatatlan az enciklopédia az, ami meghatározza szellemi profilját az ő. Bár ugye ez a reformkísérlet, amit Hanvába halt, vagy túl korán kezdődött, azért az is szerintem legalább olyan szempontból izgalmas, hogy most éppen a romániai tanüggyel bajlódunk, és hogy ugyanazt játsszuk, nem? Tehát van egy szándék, túl korán fogalmazza meg, nem olyan a környezet, hogy azt befogadná, és akkor ott marad torzóban.
Egy kicsit ezen enyhíteni. A helyzet az, hogy ha már az emlékezetről beszélünk, Apáczait egy kicsit a marxista történetírása maga képére és hasonlatosságára formálta. Ugye az az Apáczai képünk, hogy van itt egy kiválóan képzett fiatal tudós, aki szélmalomharcként küzd az egyház reakciós elemeivel, akik a fejlődésnek az útjában állnak. Hát azért ezt a képet nagyon kell árnyalni. Egyrészt Apáczait valószínű, hogy nem üldözik el Gyulafehérvárról. Nagyon sokan azt mondják, hogy fejedelem és Baziliusszal való ellentéte miatt elüldözik Gyulafehérvárról. Messziről indulok, de ahhoz, hogy értsük ezt...
De a vita megvolt.
A vita megvolt, tehát viták voltak, de hogy értsük ezt a kérdést, látnék, hogy nézett ki a gyulafehérvári tanári kar. A legtetén álltak a professzorok, ezek külföldi emberek voltak, és ők az első olyan pedagógusok Erdélyben, akiknek a pályájuk élethosszig tart. A közép mezőnye az oktatóknak az úgynevezett rektorok. Ezek többnyire peregrinációról frissen hazajött még fiatal emberek, akik maximum 3 esztendeig végzik ezt a szolgálatot, tanítanak középszinten a kollégiumban, és utána elmennek valamelyik környékbeli nagyobb, jobban jövedelmező gyülekezetbe lelkipásztori szolgálatot végezni. Tehát, hogy ez egy átmeneti, ez nem egy élethosszíglan tartó pedagógiai pálya. És tulajdonképpen Apáczai 3 évet kitölti Gyulafehérváron, úgyhogy ő...
Tehát nem az volt jellemző, hogy onnan fölfele lehet lépni, hanem onnan rajzottak ki ebből a középrétegből.
Igen, tehát a fölfele, a lelkészi szolgálatba való átlépés az egy fölfele lépés volt az egyházi hierarchiában, ugye az felszentelt, ordinált emberek alkották az egyháznak a krémjét, azok között is különös megbecsülésnek örventek azok, akik külföldi akadémiákon tanultak. Nagyon sokan, például Gelei Katona István püspök is ott kezdi rektorként, és aztán udvari lelkész majd püspök lesz. Tehát, hogy ebből a rektori állásból lelkészi álláson keresztül vezet akár az egyházi hierarchia csúcsára. Az Apáczainak állítólag felajánlják a nagyenyedi lelkészi állást, amelyik már akkor az egyik tekintélyes és legerősebb gyülekezete Erdélynek, bár még nincs ott a kollégium, de hogy gyülekezetként püspöki székhely is volt többször, tehát az enyedi lelkészt püspökké is választották némelykor.
Közelebb is lett volna végül is visszavonzott a Kolozsvár?
Nem, én úgy gondolom, hogy ő tanítani akart. És azzal, hogy a kolozsvári kollégium élére helyezik, azzal...
Mert hogy épp üresedés van itt.
Igen, azzal szívességet tesznek. Már régóta, tehát itt két szándék találkozik. Van egy, ha Bethlen Miklós igazából Apáczairól, a tanárról, az elvarázsoló pedagógus egyéniségről, egyedül Bethlen Miklós önéletírásából olvasunk. És úgy tűnik, hogy egy magával ragadó pedagógus, akit szeretnek a diákjai, aki vonzza, aki tudja lelkesíteni a diákokat, és valószínű, hogy ezért orrorra Baziliusz, aki Bethlen Miklós szerint egy unalmas előadó. Egyébként, ha megnézzük a Baziliusz levelezést egy kicsit, ez a kép is árnyalódik, mert nagyon sok diákja ír vissza, hogy jaj, be sokat tanult, tehát, hogy abszolút pozitív feedback jön némely diáktól Baziliusz felé. Tehát, hogy ő sem egy fekete, hanem egy szürke ember. Viszont Apáczai tényleg egy nagyon tehetséges pedagógus, ez egyértelműen látszik, és akkor már rég ott van a fejedelmi szándék, a Rákóczi, a Kolozsvárt, mint református központot próbálják megerősíteni. Ugye 1648-ban készül el a Farkas utcai templom, gyönyörű reprezentatív klenódiumokkal látják el, és most már csak az itt működő középszintű iskola, rektória, kollégiummal fejlesztése a következő lépés a kolozsvári reformátusság megerősítésében. Tehát, hogy találkozik itt két dolog, és akkor Apáczait kinevezik rektor professzornak, és innen számítjuk a kollégium. És ez nem csak a mi történészi visszavetítésünk vagy projekciónk, hanem egyértelműen Apáczai előtt a könyvekben a Scuola Reformata Claudio Politana, tehát a kolozsvári református iskola, és utána Liber Collegii Reformati Claudio Politani, tehát ekkor már ők maguk használják a kollégium megnevezést Apáczai után magukra, tehát tényleg egy szintlépés, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül
elüldözték, hanem volt egy célzott feladat, ami neki is megfelelt.
Tehát, hogy volt egy pedagógus, és volt egy iskolafejlesztési szándék, és ezt talált, és talán biztos, hogy voltak súrlódások. Ezt én inkább személyes súrlódásoknak mondanám, és nem
ideológiai. Nem a rendszer és a lánglelkű reformer közti.
Igen, Basilius például azzal a Szent Simolnár Jánossal, az Albert fiával baráti levelezést folytat, aki a londoni liga a legradikálisabb puritánus szervezetnek az egyik alapítója. És ők ilyen levelezést folytatnak, hogy gyere be Alvincről, hozok neked egy könyvet, az apja levélgyűjteményét Szent Simolnár János kölcsönadja Basiliusnak, tehát hogy nem egy ilyen puritán falu ember, és azért Basiliusról hadd mondjuk el az ő védelmében azt is, hogy ő volt az első, aki az erdélyi református egyházban az anyakönyvezés bevezetését szorgalmazza. Majdnem süket fülekre talál, elutasítja a zsinat, egyedül a fogarasi lelkész hallja meg, és fogarason elkezdi vezetni az 50-es években az anyakönyvet, 100 évvel később válik általánossá Erdélyben. Milyen forrásbázis állna a rendelkezésünkre, ha erre sokszor irodalmárok által ördögnek leírt angolra hallgattunk volna.
Igen, hát a britek mindig hoztak jót, és még jobbat, ugye van mindenféle erdélyi leírásunk itt átutazó angol úriemberektől későbbről valók is. Azért mégis maradjunk ennél a reform kísérletnél, vagy hát tervezetnél, amelyet ugye el is készít, de az idők sem olyanok, tehát azért pontosan az volt, mint nálunk Pepitában, léptékeket betartva, mindenre volt pénz, éppen akkor csak erre nem. Még ha fejedelmi akarat vagy kíváncsiság talán még akadt volna. Tehát a lényeg az, ahogy én értettem, de megkérem a tanárulat, hogy árnyalja, amennyiben szükséges, hogy ezáltal a módosító szándék által az oktatás az sokkal sokszínűbb, enciklopédikusabbá válik tulajdonképpen. Nem a teológia primátusa fogja majd lenyomni az egész rendszert, hanem egyfajta ugye szakosodásra adott volna lehetőséget, egy alapképzés, hát tulajdonképpen a mostani divatos ugye felsőoktatási rendszer, egy alapképzés, aztán utána jön egy szakosodás. Itt is ez lett volna, ahogy én értettem, az apácai szándéka, hozzátéve azt, hogy a tanszemélyzetet is úgy mozgatta volna át, hogy ez a fajta sokszínűség nem hozta volna föltétlenül magával azt, hogy nagyobb oktatói gárdát kelljen alkalmazni. Tehát volt egy, ha úgy tetszik, gazdasági, oktatáspolitikai vonzata is ennek a történetnek, ahogy én értettem.
Igen, két nagyon fontos dolog van, és ide be kell hoznunk azt is, hogy 1658-ban nő az egyetem tervezetét is, Kolozsváron alapítandó egyetem tervezetét is oda teszi Barcsai Ákos elő, akivel tudjuk, hogy jó a viszonya. Egy hozzáírott levele fenn is maradt, tehát a két nálunk őrzött levél közül az egyiket Barcsai Ákoshoz írja, és tulajdonképpen a korabeli egyetemi oktatás is így működött, 4 karral működtek, az egyik volt az artész, művészetek, ha úgy tetszik, tudományok, ami ma az amerikai rendszerben a college, az a 2 esztendő, amikor még általános műveltséget tanul a diák érettségi után, és utána következett a 3 fakultás, a teológia, a jog és a medicina. Tulajdonképpen Bethlen Gábor is a gyulafehérvári kollégium akadémikumot így képzeli el, egyelőre 2 fakultással, artésszel és teológiával működik, hasonlóképpen működik a nagyszombati jezsuita egyetem is akkor, és hát a medicinát és a jogot nem sikerül, bár Kovács Andrásnak a kiváló kutatás kutatásai bizonyították, hogy Bethlen körül rengeteg orvos-doktor megfordult, és nagyon, bár ez csak egy érzés, Kovács Andrással nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy valószínű, hogy az sok orvos mozgatás között ott van a szándék, hogy egy orvos professzort is egy nem csak medicina gyakorlására, hanem medicina előadására alkalmas ember találjon végre, akivel megalapozhatná az orvosi fakultást, és talán valamelyik teológiai professzor átcsoportosítható lett volna a jogra. Tehát, hogy Picurit az első Rákóczi György, ha szűklátókörűséget mondok, akkor nagyon-nagyon igazságtalan vagyok a fejdeleme, de hogy szűkebb a perspektívája, mint Bethlen Gáboré, talán ő már nem érzékeli ennek a fontosságát, és Apáczai tulajdonképpen a bethleni szálat veszi fel ezzel a Kolozsváron alapítandó egyetem nem csak ötletével, hanem tervezetével is, és itt valóban a teológia szinte párban áll a medicinával és a joggal. A tanszemélyzet, ez egy másik óriási erdélyi kérdés. Bethlen itt is nagyot lép azzal, hogy bár külföldről hozott professzorok az elsők, akár a Kárpát-medencé szinten az elsők, akik élethosszíglan tanítanak ugyanazon a helyen, tehát a stabilitás, a tanszemélyzetnek a stabilitása, és a 18. századig úgy működik majd Erdélyben, hogy a tanítók, azok tulajdonképpen vagy a kollégium gyengébb tanulói, akik nem képesek elvégezni a tízesztendőt, és akkor valamelyik iskolában eltengődnek, ameddig el nem hajtják őket onnan, vagy pedig azok az értelmesek, akik szívesen tanítanának, 3-4 esztendeig tanítanak, és aztán tovább lépnek a lelkészi pályára. Végül is Backa-Madarasi Kis Gergely a 18. század második felében az, aki újra felveszi a fonat, hogy állandósítani kellene a tanítóképzést, tehát hogy az oktatói személyzet megbecsül...
Újra termelése.
És megint ott vagyunk, az oktatói személyzetnek a megbecsültsége sokkal kisebb volt a koraújkori Erdélyben, mint mondjuk a lelkészek, és mindenki parókiára akart menni, hogy picit nagyobb fizetést kapjon. Azt hiszem, ez egy örök kérdés, és most is szemben állunk vele, hogy milyen szinten becsülik meg a tanárt.
1657 végén Rédei Ferenc, aki rövid ideig volt fejedelem, rendelkezik arról, hogy Apáczai 400 forintot, 60 vödör bort és 20 köböl búzát kitevő javadalmazást kapjon.
Ez egy óriási pénz. Volt, hogy a 400 forint jövedelem, azt kell számolnunk, hogy egy gyülekezeti lelkész évi készpénz fizetése 20 és 30 forint között.
Akkor ez azt jelenti, hogy ez a krémnek szólt, a kiválóságnak.
Ez egyértelműen a krémnek szólt, és ez egy olyan szintű fizetés, amely a Fehérvári Kollégium Akadémikum professzorai kaptak korábban. Nyilvánvaló a terménybeli jövedelem, ez itt az az érzésem, hogy kisebb, mint egy gyülekezeti lelkésznek a jövedelem, viszont a készpénzbeli jövedelem jelentősen nagyobb. Most egy kérdés, hogy ezt a jövedelmet megkapta-e Apáczai.
Ja, hogy itt csak a rendelkezésről tudunk.
Most a rendelkezésről tudunk, és azért a korabeli egyházi forrásokból egyértelműen kiderül, hogy állandóan kell az udvart, a tisztartókat, a mindenkit ostromolni, hogy megkapják akár a lelkészi, akár a tanári fizetéseket. Rédei Ferencnek ott van a jó szándéka, de éppen az ő kérész életű fejedelemségére tekintve, vajon a mire következő fejedelem hivatalnokai kiadták-e? Elvileg ki kellett adniuk, de hogy mindig, ha végignézzük a koraújkor vizitációs jegyzőkönyveit, állandóan a bérbeszolgáltatással vannak gondok.
Ha valaki továbbra is kíváncsi Apáczai könyveire, amelyeket gyűjtött és amelyek megmaradtak, illetve műveire, akkor a gyűjtőlevéltár, az állami levéltár, és még milyen lelőhelyeket érdemes meglátogatni, oda kopogtatni, bebocsátást kérni.
Több helyen őriznek Apáczai könyvtárából származó könyveket, tudomásunk szerint Sárospatakon, Debrecenben, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, illetve Bukarestben is található az ő könyvtárából 1-2-3 kötet.
Akkor lehetne egy kultúrtúrát akár szervezni, hogy elindulni és ezeket a pontokat végiglátogatni.
Így van, egyébként ez egy tervezet, már dolgozom rajta. Az Apáczai Csere János elméleti liceum ebben anyagi támogatást is ígért, hogy jó lenne elkészíteni ezeknek a könyveknek a katalógusát, akár képes katalógusát, és akkor azt a pillanatfelvételt, amit 2025-ben a születés 400. évfordulóján tudunk a könyvtárról, mert folyamat...
Mindig jönnek jó, meglepetések, mindig és jönnek jó hírek.
Meglepetések, igen. És reménységem szerint a 425. születésnapkor már pótkötetet vagy átdolgozott kiadást kellene erről elkészíteni, tehát dolgozom rajta erőforrásokhoz mérten, mármint idő és erő, mert az anyagi erőforrás az jelen pillanatban biztosított időm kellene több legyen hozzá, és én idén már biztos nem, de jó reménységgel vagyunk, jövőre kijön egy olyan kötet, amiben ezeket a könyveket, legalábbis a címlapokat, a bejegyzéseket, akár fényképen is tudjuk csodálni, és egy helyen látni, tehát egy virtuális gyűjteménybe összeterelni mindazt, ami a Kárpát-medence keleti felében szétszóródott.
Még egy dologra azért úgy kíváncsi vagyok, hogy ezek a bejegyzések azon kívül, hogy szakmai vonatkozásúak. Tehát olyasmi, hogy eszébe jut valami arról. Akár utalás egy másik munkára, vagy egy korrekció, vagy a saját véleményével kvázi kiegészít, tovább gondolja azt, ami az illető könyvben megjelenik. Mire utal még? A gráfiából már lehet sok mindent. Ugye Napóleon esetében az utolsó periódusának az aláírásait és hát vonalvezetését tekintve már ki lehetett ugye köbözni, hogy legalábbis utólag úgy magyarázzák, hogy a mindenféle betegségei hogy jelennek meg. Ebben az esetben, Apáczai esetében vannak ilyen meta üzenetei ezeknek a kisebb vagy nagyobb bejegyzéseknek, valahol csak néhány szó utal valamire, amit aztán ki kell egészítenünk, vagy valahogy tovább kell játszanunk a puzzle darabokkal, és vannak abszolút épp mondatok, teljes, hát nem kis traktátumok, de kifejtett gondolatok széljegyzetként, bejegyzésként.
Igen, hát Napóleon esetében kutatócsoportok vannak itt, szegény ember vízzel főz, és nem is jelen pillanatban az én tudásommal, vagy akár az Erdélyben rendelkezésre álló tudással ilyen következtetések merő spekulációba mennének át, és valahol a tudományosság és az áltudományosság határán mozognánk. Egyébként ő se sokat írt a könyveibe, tehát nem...
Nem jegyzetelte agyon.
Nem jegyzetelte őket agyon, tehát nem találkozunk tömkelegével. Viszont ami a kijön a könyveknek a beszerzési ideje. Egyrészt a peregrináció, a könyvtárnak a megalapozása. Másrészt a kolozsvári kapcsolati hálója rajzolódik ki, ugyanis nagyon sok olyan könyve van, amit kolozsvári vagy környékbeli lelkészeknek adott tovább, kapott ajándékba, megbecsülés jeléül, vagy a testvérének adott tovább, vagy hogy halála után hogy szóródik a könyvtár például. Nem beszéltünk, de hát ez egy akár egy külön műsor témája is lehet. Az az Aletta van der Matt, akiről
hát igazán, áprili révén tudunk,
április
meg tudjuk, hogy itt van.
Sándornak a kiváló novellája révén tudunk, de igazából az irodalom öltöztette fel ezt a holland asszonyt húsvér figurává, viszont van egy olyan könyv, ez jelen pillanatban még az akadémiai könyvtárban látható, amit ő ajándékozott a kollégiumnak. Nem az ő kézírás, a kollégium könyvtárosa írta be, hogy Apáczai özvegyétől kaptam, de igazából Aletta van der Matt ebben a bejegyzésben jön fizikailag legközelebb, tehát ez az egyetlen olyan tárgy, amiről biztosan tudjuk, hogy ő maga a kezében fogta. Tehát a könyvbejegyzések arról tanúskodnak, hogy egy társadalmában, vagy a lelkész mikrotársadalomban megbecsült, köztiszteletnek örvendő ember, és ismét cáfolnám ezt a magányos harcos, a szélmalom harcot vívó, tudós, biztos mindenkinek vannak ilyen harcai, nem csak ezeknek az óriásoknak, viszont ahogy...
Ezek inkább személyes konfliktusok és temperamentumból adódó, gondolom, eltérések, horzsolások.
Igen, igen, de nagyon a könyvbejegyzések alapján teljesen úgy tűnik, hogy jó kapcsolatban van a lelkész kollégáival, és ez egy, és úgy tűnik, hogy ő, és a közkedvelt tanár is, vagy Bethlen Miklósnak a szubjektív leírása is azt jelzi, hogy ő egy társasági ember, ő egy olyan személyiség, aki jól érzi magát, nem egy elefántcsontoronyba vonuló tudós, aki jól érzi magát a diákjai közül, aki akár például kolozsvári diákjai közül van egy Johann Lindemann nevű, akinek a neve később Leidenben tűnik fel nyomdászként. Egyetlen kiadványon, de hogy egyelőre arról sem vagyok meggyőződve, hogy azonos a két személy, de hogy itt van egy külföldi, pfalzi diákok, németalföldi diákok, tehát picit egy nemzetközi tudást központot mondanám modern szóval próbál itt Kolozsváron létrehozni. És a tanítványai közül voltak erdélyi szászok is itt Kolozsváron. Az alumnusoknak a listáját ismerjük az ő korából, és ezek mind onnan, ebből a listából származnak ezek az adatok. Tehát egy ilyen pezsgő, szinte megmerném kockáztatni, hogy szártanár volt, és nem egy visszahúzódó. Például Szent Simonár Albert tel ellentétben, aki írni szeretett, és a közszereplést ő valahogy mindig vissza, ő egy nagyon visszahúzódó, introvertált ember rajzódik ki. Na, Apáczai esetében ezt én nagyon vitatnám, mi inkább a társaságban mozgó, forgó, picit fafej, tehát az igazságához utolsó pillanatig ragaszkod, ez a vitákból kiderül, de itt sem látom azt a merev, bozott harcost, aki fejjel megy neki a falnak.
És egyedül van.
Hanem miután lemegy a vita, és ezt is 18. századi forrásokból ismerjük csak, és mindennel megfenyegetik, utána maga Basilius jár közbe a fejedelemnél. Érte? Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a környezete is tisztelte, és megbecsülte őt.
Hát mi annyival járultunk hozzá ehhez a tisztelethez post festam, mert hogy volt egy apácai hétvég Apácán, hogy itt beszéltünk a tetőteraszon a könyveiről, amelyeket írt és amelyeket gyűjtött, de igazándiból jócskán kitértünk arra a közegre, arra a hangulatra, ahol ezek a könyvek megjelentek. Szerepet játszottak, és íme arra ösztönzik a szakembert, hogy hát minimum egy gyűjteményben gondolkozzon, amely ha megjelenik, akkor megint téma lehet a tetőteraszon. Ősz Sándor elődnek köszönöm, hogy itt volt velünk, tanár úr. Jó munkát, és tényleg várom izgalommal, hogy fellapozzuk azt az albumot, vagy azt az összesítő munkát. Jövő ilyenkor például?
Talán.
Reménykedjünk, köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm én is.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.